Mai üzenetnek a címe, amelyben sok hely van. Önmagában ez a cím is beszél arról a szívbéli hozzánk állásról, amely a menny Istenének, a mennyei Atyának, ahogy az Új Szövetségben a mi Urunk Jézus Krisztus kinyilatkoztatja, kijelenti, hogy az Atya kijelentése ilyen formában, ebben a mélységben Krisztus Urunkhoz kötődik, az Új Szövetséghez kötődik. Tehát lehet látni ebből a címből is, ami ugye a János Evangélium 14. fejezetének első verseihez kapcsolódik, hogy az Isten hozzánk állása, vagy a reménysége, vagy a várakozása az emberek világával kapcsolatosan mi is. Hogy a mennyországban Isten nagyon-nagyon sok helyet készített. Bőségesen van hely, igazán az Isten programjában, gondolatában, szívében nem az volt, hogy itt van az az ember, csinálj belőle matricát, tapossuk el, hanem szeretném, ha az ember, akinek életet adtam, így gondolkodik az Atya, ott lenne, ahol én vagyok, mondja az Úr Jézus. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy látod az Istent, hogyan gondolkozol az Istenről, hogy az evangélium világítja meg-e az Isten arcát a szívünkben, vagy pedig valamilyen vallásos elképzelésekből építkezik a hitünk, és tele vagyunk görcsökkel, feszültséggel, félelemmel, kudarcai miatt érzett frusztrációval, vagy felfedező csoporton is beszéltük, hogy ahogy haladunk erről a hit útján, ugye a Istentől kapott ige tükörben meglátjuk magunkat, és néha azért látunk olyan dolgokat is, ami nem szívderítő. Egyetértünk? Amivel azt mondjuk, hogy hú, ajajajajajajajaj. Na most, hogyha nem megfelelően van megvilágítva az Atya arca előttünk, akkor az kezd a lelkünkben felselni, lehet be se jutok a mennyországba. Ha azonban az evangélium világosságában éljük az életünket, akkor azt mondom, hogy hú, Istenem, te ezt eddig is tudtad rólam? Neked ez eddig is világos volt, hogy ez én ilyen vagyok? Nagyon ciki, de a leglenyűgözőbb számomra, hogy ennek ellenére már akkor szerettél, mikor még ezt én nem is vettem észre magamon. Előbb szerettél, mint ahogy én ezt a hibámat, vagy hiányosságomat ilyen módon láttam, vagy megláttam. Szóval én gyönyörködök benned. És nagyon hálás vagyok a szeretetedért és kegyelmedért, hogy tényleg feltétel nélküli. Csodállak téged, és köszönöm neked, hogy most is segítesz nekem, hogy változni tudjak. És nem azért változok, hogy jó fej legyek nálad, hanem mivel te szeretsz, ezért változok. Köszönöm. Igaz, egy egészen más kimenetele van a lelkünkben is, annak, ahogy az Istenről gondolkodunk, amilyen megvilágításról a mennyatját látjuk. Nézzük az evangélium üzenetét, a János evangélium a 14. fejezete első verstől. Így hangzik Isten igéje, kövessétek a bibliáitokban, vagy a kivetítőn. Kérlek, olvassátok is magatokban ezeket az igéket. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, mondja Jézus. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahová pedig én megyek oda, tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk hova mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is, mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp erre így szólt, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus erre ezt mondta nekem. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az Atya én bennem van, azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az Atya pedig bennem lakozza, viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van, ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az Atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban, ha valamit kértek tőlem, az én nevemben megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, ugye a Szent Szellemet, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Amen. Eddig Isten igéje. A 13. fejezetben János apostol az evangéliumában lejegyzi azt a történetet, amit a lábmosás történetének ismerünk. A názáreti Jézus megmosta ugye a tanítványok lábát, és Péter szabadkozik ezen az eseményen, de aztán még vehemensebben mondja, hogy ne csak a lábamat, egész testemet mosd meg, mert én hozzád akarok tartozni. Az Atyához való viszonyát Jézusnak nagyon szépen bemutatja a 13. rész első verse, amelyben ezt olvassuk. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, azaz a megfeszítésének ideje, amelyben át kell mennie a világból az Atyához. Jól lehet, szerette övéit e világban, szerette őket mind végig. Utolsó gondolatról is szóltam már itt, de majd talán még egy alkalommal részletesebben arról, hogy Jézus hogyan is élte az életét ebben a földi időszakban. Tehát Jézus szerette az életet. Szeretett együtt lenni a barátaival. Szerette látni a madarakat, a megérett gabonát, a nyíló virágokat. Példaként is használja ezeket, a mezei virágokat. Hát gyönyörködött ezekben, tehát ő nem egy savúnyi életunt figura volt, aki alig várta már, hogy a pokorra váró világból elmenjen innen, hanem ő szerette az életet, és szerette az embereket. Nyilván volt, aki bosszantotta, azt is megélte normális módon, de alapvetően látjátok, hogy tele volt szeretettel, ragaszkodott az ő barátaihoz. Ugyanakkor jól mutatja Jézusnak az Atya képét, hogy hogyan is viszonyul az Atyához, és mit gondol az Atyáról. Azt mondja, hogy jól tudta, hogy el fog menni ebből a világból, és ő az Atyához fog menni. Tehát nem a pokolba fog menni, a halálba fog menni, hanem az csak egy közbenső állomás lesz, a végső cél az Atya lesz. Meg fogja járni ezt a mélységet, de tudja, hogy az Atyához megy. Ez volt a viszonya, ez volt a reménye, ez volt az Atyáról a gondolata. Jézusnak meg így ismerte az Atyát, és sokkal inkább fontos most nekünk az, hogy így mutatja be az Atyát Jézus. Aztán ugye Jézus megmosta a tanítványok lábát, és szólt nekik a közelgő elválásról is, János 13:33-tól. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok, kerestek majd engem is, ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Most nektek is ezt mondom, azaz most nem jöhettek. Aztán ugye az új parancsolatról is szól Jézus nekik a 13. fejezetben, a 34. versben, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Péter, amikor hallja a elválással kapcsolatos szavait Jézusnak, szabadkozik, mondja, hogy figyelj, Uram, hát én biztos nem hagylak el téged. Én még meghalni is kész vagyok. Aztán mondja neki Jézus, hogy hát az a helyzet, Péter, hogy nem úgy meghalni nem fogsz, hanem mielőtt feljön a nap, és a kakas elkezd kukorékolni, háromszor megtagadsz engem. Aztán mondja Jézus, egy közületek elárul engem, ezt is mondja ott a utolsó vacsora alkalmával, és mondja az írás, hogy zavar támadt a tanítványokban. Ezért gondoljunk bele Péter lelkiápotába, és a többi tanítvány lelkiápotát is tükrözheti, amikor ezeket hallotta. Egyrészt egyen árul engem, és akkor mondja neki Jézus, hogy te is egyébként meg fogsz tagadni engem, gyakorlatilag elárulsz engem. Szóval milyen, és én elmegyek, és nem jöhettek, és nem láttok többé, és nekik ugye volt egy várakozásuk, hogy Jézus majd itt a királyságot létrehozza, minden zsidó embernek, nyilván tanítványokat is ez azért betöltött, ezért nem is értették, mi történik. Szóval rendkívül zaklatottak voltak, és hát Jézus nagyon jól tudta, hogy az is nagyon meg fogja próbálni őket, amikor látják, hogy a mesterüket kivégzik. Gyakorlatilag minden álmuk szerte foszlik, és akkor legszörnyűbb kivégzési módján végzik majd ki, és veszik el tőlük a mestert. Jézus látta, érzékelte, hogy a lelkükben zavar van, feldúltság van, zaklatottság van. Nagyon jól mutatja az Isten szívét és a Jézus szívét az, ahogy ezt lekezeli. Tehát ugye nem azt mondja, hogy na, pokolra juttak, féljetek egy kicsit, majd akkor jobbak lesztek. Ugye nem tesz még egy lapáttal erre a félelemre, hogy jó, gyötörje őket, hadd érezzék, majd jobban fognak örülni, ha megmentem őket. Ugye nem ez történik, hanem mutatja az Isten hozzánk állását, azt, ahogy ezt Jézus, ezt a szituációt lekezeli, és az Atya szeretetét, kegyelmét, jóságát, jó indulatát te irántad és én irántam bemutatja, független attól, hogy most éppen jelen állapotunk szerint hol tartunk a Krisztus útján, vagy ismerjük-e őt személyesen, vagy nem. Ugyanis hadd mondjam a jó hírt, azért élsz még, mert az Isten szeret. Teljesen mindegy, hogy most milyen állapotban vagy itt. Nem ez a kérdés. Azért élsz, és azért vagy még itt, mert Isten szeret téged. Ez az igazság. Mert az Isten, ha azt akarta volna, hogy már a pokoltüzén sercegél, már rég megtette volna ki, hogy az életedet, nem? És alig várta volna, amikor bűnkövetszen, na most! Gyorsan vegyük el az életét, most biztos a pokolra jut. Hát pont az Isten jósága és türelme az, hogy hordozza az életünket, és nem oltja ki az életünk mécsesét, hanem türelmesen atyaként nevel bennünket. És türelmesen hordozza az életünket. Tanítványnak is mondja Jézus, hogy jaj, meddig lesznek még veletek? Annyira hitetlenek vagytok. De nem pusztított el őket, hanem ezzel is tanította őket. De nagyon csodás a János evangéliumának ezek a szavai, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ne az akkatottság, a félelem, ne uralja a ti lelketeket. Mert hát igen, ezek a körülmények igen ijesztőek, félelmetesek, nem is tudjátok még, hogy milyen lesz igazán, ez még rosszabb lesz ennél, sötétség órája fog jönni, ugye, mondja Jézus, meg jön a mélyvölgy, de ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Tehát látjuk, hogy Jézus nem azt mondja, hogy hát gyerekek, hát ne vicceljetek már, hát milyen társaság vagytok ti, hanem ellenkezőleg bátorítja a szívüket. Gyógyítani akarja a lelküket. Erősíteni akarja a lelküket. És felhívja a figyelmüket arra, hogy mi az, amire koncentráljanak, mi az, amire figyeljenek, hova kössék le a szívüket az aggódás helyett. Tehát, mikor Jézus a prófétai szavakat elmondja a tanítványainak, tehát mi jön, mi következik, akkor azzal nem az volt a szándék, hogy félelmet keltsen bennük, hanem közölje velük a tényeket. Tehát elmondja, hogy ez fog történni. De ti ne féljetek. Mert ezek meg kell lennie, de ne veszítsétek el a hiteteket. Az Úr, az Atyánál biztonságban vagytok. Megőrizziteket az Atya. A János 13-ban ugye Péternek van több ilyen, tehát gondoljátok, hogy Jézus tanít, lámosás, tanítás, és akkor Péter, nem mosod meg, mosd meg az egészet, én nem tagadlak meg, meghalni is kész vagyok. És akkor nem olvasod azt, hogy Jézus azt mondja, Péter, na húzzál innen. Na menjél kifele innen. Zavarod az Isten tiszteletet. Nyilvánvalóan ez egy kisebb kör volt, tehát a hegyi beszédnél nem, nincs ilyen párbeszéd, ott tanítás van. De nagyon szépen mutatja a légkörét a tanítványi közösségnek, ahol Jézus ott volt. Hogy milyen légköre volt ennek a csapatnak, hogy ott ezeket meg lehetett kérdezni. Ezeket el lehetett mondani anélkül, hogy retorziótól kellett volna félni. Így pedig a 14. részben három tanítvány. Ugye elkezdett Tamás mondani, hogy Uram, hát az út, az van az út, de hát azt mondja, hogy hova megy, hát honnan tudnánk az utat? És akkor Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Akkor, és beszél az atyáról. Azt mondja, Fülöp, Uram, oké, nagyjából értem, vagy úgy gondolom. Akkor egyet kérek most, mutasd meg nekünk az atyát, és hidd el, nekem több kérdésem nincs. Fülöp, hát figyelj, láttál engem, látod az atyát, stb. Akkor mondja, hogy ki fogom magam jelenteni nektek, elküldöm a pártfogót, azt mondja a Júdás, de nem az iskariótes, hogy miért nekünk? Hát a világnak van szüksége erre. Azt mondja, mert ők nem kapják a Szentléleket. Csak a bennem hívők kapják a Szentléleket, így a kijelentés a tiédek lesz. Majd nyilván folytatásban majd mondja nekik, hogy ti meg majd megosztjátok velük. Én küldelek titeket a világba, de hát a világ nem kapja a Szentléleket, csak azok, akik hisznek bennem. De látjátok ezt a légkört, hogy ezek a kérdések nem kötekedésből voltak. Vagy a tanástalanságból fakadtak, nézzétek meg, hogy Jézus tanít ugye a Máté 13-ban a példázatokban, ott is felteszi a kérdéseket, és nem értik, hogy mi a helyzet. Tehát tanástalanok voltak, nem értették. Vagy egyszerűen kíváncsiak voltak, érdeklődőek voltak. Olyan légköre volt a Jézus tanítványi csoportjának, hogy ezt a tanítványok szabadon meg tudták élni. És föl tudták tenni ezeket a kérdéseiket, anélkül, hogy félniük kellett volna a mestertől. Az ez is sokat elárul nekünk arról, hogy milyen is az Isten. Milyen az Isten együtt járni. Az őszinte szeretetteljes és szabad légkör jellemezte ezt a közösséget. Nem terhelt, nem volt terhelt a nehezteléstől, a félelemtől, a görcsös erőlködéstől. Az őszinte érdeklődésből, vagy a tanástalanságból fogadó kérdéseket, hát Jézus fogadta, és normálisan megválaszolta. Azt gondolom, hogy egy igazi keresztény közösség példát vehet erről. Egy jó példa. Tehát nagyon fontos, hogy a kisebb közösségeink, akkor, amikor összejünk imádkozni, vagy házi csoportos alkalmakon kiemelten, hiszen ez egy rendszeres találkozás, hogy minden héten gyülekezetünk házi csoportjaiban találkozunk, hogy ez a légkör jellemez. Ez a szabad, őszinte, szeretetes légkör, amely mentes a gyanakvástól, a meg nem bocsátástól, az okoskodástól, a másiknál magamat nagyobbnak tartástól, ez őszinte egyszerű szeretet. Nincs variálás, nincs taktika, nincs a bűnös természetből fakadó manipuláció, vagy duzzogás, vagy manipulálni lehet ugye passzívan, agresszíven. Van, aki rátör a másikra, van, aki a távolmaradásával, vagy a hallgatásával agresszív. Jézus egy olyan közösséget tudott építeni, ahol ilyen természetesen meg lehetett élni az építő hozzáállást. Mert ezek nem voltak romboló szándékúak, ezek a kérdések. Ezek teljesen őszinte érdeklődésből, vagy hát a szívük őszinte tanástalanságából fakadó kérdések voltak a tanítványoknak. Nagyon kívánom azt, hogy ilyen légkört tudjunk megélni családokban, ahogy erről a szombati napon is részletesebben beszéltünk, hogy milyen az a közeg, ahol a csapatjáték erősödik a családban, és milyen fázisokon mennek keresztül a gyermekeink, vagy a szellemi életünk, és hogyan lehet elősegíteni azt, hogy a felelősségben tudjon növekedni a gyermek, ugye szombaton részletesebben erről beszéltünk. És ebben a légkörben, a tanítványi légkörben tudott ezt szépen kibontakozni és megvalósulni. Igen. Tanítványok célja tehát nem kötekedő volt, mert amikor az írástudók, farizeusok, a szaduceusok, vagy a Herodes pártiak ugye kötekedni mentek Jézushoz, na nekik azt szerint válaszolt. Tehát Jézus nem ment bele a játszmába, hogy itt az álságos szövegeket így lenyelte, tudta, hogy ezek azért jönnek, mert kötekedni akarnak, és nem őszinte nekik, ott meg úgy válaszolt. Tehát egy másik típusú kapcsolat volt, és másik fajta közeledés. Azt mondja Jézus a tanítványoknak ebben a reagálásában a lelki zaklatottságára, félelmeikre, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne legyen felkavarva, összezavarva, ne rémüljetek meg, ne engedjetek a félelem ijesztő erejének, nyugtalanító hatásának, a szíveteket, azaz lényeteket, bensőtök egészét ne adjátok át ennek az akaratottságnak, azt mondja Jézus a tanítványainak. Nem fokozza tehát bennük a félelmet és a szorongás, hanem feloldja. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Többször mondtam nektek, hogy én kimondottan utálom, amikor a pokollal riogatják az embereket. Vagy az utolsó időkkel riogatják. Az utolsó időkről beszél, ami nálunk is történik, az a tényeknek a tolmácsolása. Hogy ezek meglesznek. Tehát ezeket nem lehet úgy gondolni a Bibliának ezek kijelentései, hogy nem lesznek meg. Meglesznek, de mit mond Jézus? Nektek azonban nem kell félnetek. Mert az én atyám házában sok hajlék van. Jön, mint él a tolvaj. De teket nem kell, hogy váratlanul érjen, azt mondja Jézus, ha várjátok őt. Tehát ő meghív bennünket, hogyha félelem lenne benned az utolsó idővel, vagy a pokollal kapcsolatban, akkor állj Jézus oldalára, hogy megszabadulj ettől a félelemtől. Te nem a félelmet akarja az életedben, hogy legyen benned, és akkor valamire kicsit jobb ember leszel, mert félsz az Istentől, hanem megmenteni akar a félelemtől, és meg akar szabadítani téged, és biztonságba akar helyezni a szívedet, a lelkedet. Azt mondja Jézus, hogy megnyugvást akarok adni neked. Egy biztos pontra hívja fel a figyelmüket a tanítványoknak, ahol lehorgonyozhat a szívük, ahol megnyugodhat a szívük, a megrázkódásból stabil alapra helyezi őket, higgyetek Istenben. Aki az ígéreteket adta nektek, és amelyről Jézus az evangélium ma prédikálásakor szólt is. Ugye mondja Jézus az evangélium tömör mondata, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vessze, nem örök élete legyen. Hát ezt mondta Jézus, ez volt a prédikálása. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban, az örömhírben. Tehát mindig Jézus a szabadulás fele fordítja a gondolkodást, a figyelmet, nem pedig a bűnre. Higgyetek Istenben, aki az ígéretet adja. Nem majd, viszont ez fontos. Itt a Biblia szövegében lehet látni, hogy nem azt mondja, hogy majd higgyetek benne, hanem most higgyetek. Mert nem használ semmit az életetekben, amit mondok, hanem most hisztek. Tehát nem lehet zsebre tenni, és majd eltenni jobb napokra. Hogy már jó lesz ez az igen valamikor nekem még. Jézus azt mondja, most higgyetek. Bármi, ahogy szemben nézel és rémiszti az életedet, vagy nehéz neked, nehézzel megbirkózni, nem tudod, hogy hogyan fogsz átmenni ezen, és zaklatottá tette a lelkedet, azt mondja neked Jézus, higgy Istenben. Most. Most higgy benne. Nem majd higgy benne. Most ragad meg az ígéretét, hogy ő nem hagy el. Amen. Most ragad meg. Ne úgy ülj itt, hogy jaj, meghallgatom ezt a prédikációt, hogy jó lesz még valamikor. Nem. Most ragad meg. És higgy Istenben. Vesd a bizalmat Istenben. Nekünk is szólt át Jézus szava, hogy higgyetek, bízzatok Istenben. Szeretném, ha most a melletted ülő az odafordulnál, és mondanál neki valami ilyesmit, bármi is vár rád, bármi is aggaszt most, bíz Istenben. Bármi is vár rád, bármi is aggaszt most, bíz Istenben. Mondd kérlek a melletted lévőnek, mögötted lévőnek. Mondd neki. Mondd neki, bátorítsátok egymást. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Mondani is jó, meg hallani is, nem? Ez Jézus szava. Az Úr kijelentése. Isten hozzánk állása. Bátran mondhatod a melletted lévőnek, bátran mondhatod a szeretteidnek, munkatársaidnak, a még elveszett állapotban lévő embereknek. Bármi vár is rád, bármi áll most előtted, bíz Istenben. Vesd a bizalmat Istenben. Halleluja. Aztán Jézus mondja, hogy higgyetek én bennem. Ugye, aki higgyetek Istenben, aki adta az ígéretet, higgyetek én bennem, aki pedig betöltötte azt. Aki beforgatta, valósággá, közel hozta az Isten ígéreteit, betöltötte azt. Betöltötte és szerezte a hitet. Higgyetek én bennem. Most ugye ismétlésnek is tűnhet, hogy most miért nem volt elég, hogy higgyetek Istenbe? Miért kellett ez még hozzá, hogy higgyetek én bennem is? Felmerült a kérdés, hogy miért mondja Jézus, hogy bízzatok én bennem. Higgyetek Istenben, bízzatok Istenben, higgyetek, azaz bízzatok én bennem. Ugye duplázásnak tűnik, pedig van két ok legalább, ami miatt nem volt felesleges ez az ismétlés. Az egyik ok, nyilván nagy volt az aggodalom. Tehát nagy volt a zűrzavar, nagy volt az zaklatottság. És mondani kellett két irányból is megközelítve ezt az igazságot a tanítványoknak, hogy eljusson hozzájuk. Tehát lehet, neked is szükség van most arra, hogy hallottad az előbb, de most újra halljad, hogy bíz Jézusban. Bíz Jézus Krisztusban. Bíz benne, mert ő betöltötte az atya ígéreteit. Kézzelfoghatóvá tette. Megnyitotta a mennyországot számodra. Mindez, amit Isten ígért, benne valóság. Igen és amen. Ezért nem felesleges, hogy Jézus mondta még egyszer. Ezért nem felesleges, hogy te is halld még egyszer. Hogy bíz Jézus Krisztusban. Higgy benne. Tehát nem csupán ismétlés volt ez, hanem nagyon komoly üzenetet hordozott. És az üzenet mélységét Fülöp nagyszerű kérdésére adott válaszában tárja fel Jézus. Mert nem volt az véletlen, hogy Fülöp ilyen őszintén megkérdezte, hogy Uram, hát a atyát nem láttuk. Hogyan ismerhetnénk őt? Oké, hogy higgyünk, meg minden rendben van, de csak hadd lássuk már az atyát. És ha látjuk, akkor minden rendben lesz. És milyen csodás, hogy ha Fülöp nem teszi fel ezt a kérdést, akkor a következőig nincsenek leírva. De volt olyan légkör a tanítványi közegben, hogy ezt fel lehetett tenni. Meg lehetett kérdezni, és akkor Jézus mélyebb betekintést ad nekünk a kijelentésbe. A János 14:8-tól Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutass meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látjátok, hogy nem azt mondja, Fülöp. Na gondolkodj egy kicsit. Mit mondtam a múlt héten? Nem ezt mondja neki, hanem Fülöp, az a baj, hogy nem hiszed el, amit látsz. Vagy nem mered elhinni. És néha a hitünknek az akadály az, hogy nem merjük elhinni, hogy Isten ennyire jó. Mert azt gondolod, hogy nem érdemled meg. Na, Isten pont azért ennyire jó. Mert egyikünk sem érdemli meg. Ez a nagyszerű evangélium. És Jézus válaszában ez is tükröződik. Fülöp, annyi ideje veletek vagyok, nézel, de nem látsz. Na akkor most szeretném, ha látnál. Szeretném, ha megnyílna a szemed. Aki engem lát, mondja Jézus, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Ez is megvan valahogy egyébként a kivetítésnél. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Bár lehet, hogy nincs meg éppen. Bocs. Nekem sincs bejövve, tehát valószínűleg nektek sincs ott. Sorry. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig másért nem, figyeljetek, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Miért volt fontos ez a kérdés? Azért, mert Jézusnak lehetősége nyílt mélyebb betekintést adni a Szent Háromság. Egy lényegű három személy örökkévaló Isten személyébe. Ugye, talán a Szent Háromság személyét, a egy lényegű három személyű valóságát egy jó példaként tudjuk megvilágítani a vízzel. A víz, ha hideg van, megfagy. Jég, kőkemény. Ha megolvad, folyékony. Ha felmelegítjük, vagy párolog, akkor pedig légnevű, halmazállapotú. Ugyanaz a víz. Ugyanaz összetétele van, csak más szerkezete van, anyagszerkezete van. De ugyanaz. Ilyen a Szent Háromság is. Ezért mondja Jézus, hogyha látsz engem, az atyát látod, mert mi egyek vagyunk. És rámutat arra Jézus, hogyha nem hiszed ezt el nekem most, akkor higgy legalább azokért, amit a szemeddel láttál eddig. És ugye a cselekedetekre való utalás, az konkrétan megjelenik abban is, amikor bemerítő vagy keresztelő János börtönbe vetik, ugye, mert hát meginti Heródest a tisztátlan élete miatt, és börtönbe vetik, és akkor börtönben van bemerítő János, elbizonytalanodik. Ember volt ő is. És tanítványait elküldi a názáreti Jézushoz, hogy megkérdezze, hogy te vagy-e az eljövendő, azaz a messiás, vagy mást várjunk. Nézzétek meg, Jézus pontosan ugyanezt válaszolja bemerítő Jánosnak, mint itt a tanítványoknak. Más szavakkal, de pontosan ugyanezt mondja nekik. Üzeni neki, meg hát nyilván a tanítványoknak is. A Máté 11.2-ben olvassuk, hogy amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy az eljövendő, azaz a messiás, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottok és láttok. Vakok látnak, bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdetetik az evangélium. És boldog, aki meg nem botránkozik én bennem. Tehát megmarad a hitben. Ugyanezt mondja gyakorlatilag neki, csak itt ki is fejti, hogy a messiási csodák, azok szemünk előtt történnek. Méghozzá nagy számban. Aztán Jézus a tanításában beszél arról is, hogy az a hit, a higgyetek Isten, higgyetek én bennem, ha az ember Jézus szavait befogadja, és a hit megerősödik benne, akkor ez túl tud áradni az életén keresztül. Ennek a túláradó hitnek a Biblia egy személy életén keresztül ad példát. És azért tesz így a Biblia, mert mi emberek legerőteljesebben a személyes példákból tanulunk. Így van? Ez a legerőteljesebb, tegnap is beszélgettük a házaskörön, hogy a fiatalok is legerőteljesebben a személyes példákból tanulnak, amit látnak, hogy eléjük élnek emberek. És Ábrahám volt az, Ábrahám, ugye Ábrahám nevet kapja, aki az egész Biblián keresztül ívelő személy, és mindig a hit kötődik az ő nevéhez, és azt mondja Isten az ő igéjében, hogy nézzétek Ábrahám életét, és akkor nagyjából valami többet meg fogtok érteni abból, amit én hitnek nevezek. Mit is jelent hinni, azaz bízni a mindenhatóban? Az Zsidókhoz írt levélben a 11.8-ban, és itt már látom, nekem is megvan jelölve, hogy ezt elküldtem, ezt ti is látni fogjátok, most láttok, nem csak hallatok. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, vagy Abrám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, elindult, nem tudva, hova megy. Ez kellett hit, nem? Szerintetek mit mondod a többi neki? A rokonság, a haverok, a cimbik. Mikor Ábrám elindult, hova megy Ábrám? Isten mondta, menjek egy helyre. Hova megy? Hát nem tudom. Milyen lesz? Nem tudom. Hát akkor miért megy? Hát Isten mondta. Akkor jó lesz. Aztán így folytatja az írása a 9. versben. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és figyeljetek, egy sátrakban lakott. Nem városban, hanem sátrakban lakott, sőt, Izsákkal, Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, tehát még az utódai is, még az unokája is sátrakban lakott. És mi volt Ábrahámnak a látása, a hitbeli látása? Azt mondja, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Na ez volt Ábrám hit, és pont erről beszél Jézus itt a János 14-ben. Ne nyugtalankodjék az a szívetek, mert az én atyám házában sok hely van. Sok hely van. Nem kevés. Nem olyan, mint ez az a naprendezvény, hogy el fog fogyni a jegy mindjárt. Hanem itt van bőven hely. Neked is, neked is. A szomszédon, a neki is van, a haveroknak, mindenkinek. Az egész fradi tábornak. Pedig azok sokan vannak. Halleluja. Tehát, ahogy házaskörön is beszéltük, tanítani leghatékonyabban a személyes életpéldán keresztül lehet. Ezért ad Isten életpéldákat elénk a Bibliában. És a gyerekek, fiatalok életére is ez van legerőteljesebb hatással, elsősorban, első körben a szülők életének hit példája, hit tapasztalatai, amik leghatékonyabban formálják a gondolkodás, szívet és hitet ébresztenek. Ezért nagyon fontos ezt megérteni, hogy a gyülekezet közösségében is osszuk meg azokat a hit tapasztalatokat, amelyeket Istennel átélünk. Meg kell ítélni nyilván azt, hogy most egy hit tapasztalatom a gyülekezetre tartozik-e. Tehát aztán fel kell készülni rá, írjon fel, hogyha nagyon kalandozik a gondolatom, hogy lényegre törődjek, koncentrált, összeszedett legyek, írjon fel, ha kell egy papírra, de fontos megosztani a hit tapasztalatokat. Mert ez a reggelő teljesebben formálja a fiatalok életét is, nagyon erős bátorítást is ad a szenteknek, a hívőknek, ezért lényeges és fontos dolog, hogy ezt megosztjuk. Vannak olyan bizonyságaink, amit a kisebb közösségben, házi csoportban valók. Ne hallgassuk el ezeket a bizonyságokat, ne fosszuk meg az áldástól egymást. Amen? Nagyon bátorít bennünket, amikor Isten elkezd cselekedni valakinek az életében. Képzeljétek el, hogy ugye mondtam már nektek, hogy régen nem volt mobiltelefon, akkor úgy mentünk találkozók, hogy imádkoztunk, az úr mondta, hogy menjünk, meg mikor menjünk. Mentünk, akkor mentünk, otthon volt. És ráért. Így szerveztük a programot. Azért manapság is vannak olyanok, amikor találkoznunk kell valakivel, és mondom, na, megyek, megkeresem, azt mondja, Szentlélek, várj. Hát ma kéne vele találkozni. Mondom, várj. Oké. És akkor elteli pár óra, mondja Szentlélek, na most menj. És akkor megyek, elindulok, és képzeljétek el, hogy olyan személy, akinek nincs ideje egyébként, az irodája ajtajába találkozok vele, és amíg elmegyünk fel a lépcsőkön, megbeszéljük, amit kell, és pont befejezzük a megbeszélést, mire neki meg kell érkeznie az időre. Tehát ma azt jelenti, pontosan ugyanígy működik, mint működött akkor, hogy igenis ő az időket és alkalmakat összehozza, és vezetni kész bennünket. És ezek a hitbizonyságok az embert erősítik. Vagy most hívd fel, most beszélj vele, vagy most ne beszélj vele. Most hagyd békén. Én munkálkodom, imádkozz érte. És akkor látod, hogy de jó volt, hogy nem avatkoztam bele. Mert Isten megoldott ezt a dolgot, ezt a problémát. Ebben élünk, ebben mozgunk. Tehát osszuk meg. Dávid király pontosan ezért mondja a Zsoltárok könyve 40. részében, a 10. és 11-es versekben, hirdetem igazságot a nagy gyülekezetben, és nem zárom be a számat, jól tudod, Uram, igazságodat nem rejtegetem a szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Tudtak egy ámen mondani? Ámen. Dávid tudott valamit? Tudott valamit. És hát nem kérem, hogy tedd fel a kezedet, hogy hányszor nyertél bátorítást Dávid zsoltáraiból? Most gondolj bele, ha úgy gondolkodod, hogy mi némelyikünk gondolkodunk, nem mondom el. Szóval a szentek, mondd el, majd holnap. Vagy jövő héten. Nem érdekel senkit. Szóval a szentek, de lehet, hogy életmentő lenne valakinek. Na, tehát Dávid, ha ezt nem ír el, ilyen, elkezdett játszani ezekkel dolgokkal, és nem lett volna benne a megértés, hogy ezt tegye közkincsé, azért szegényebbek lennénk, nem? Egyet értünk? Ne lopjuk meg egymást. Ha Isten cselekszik az életünkben valamit, és átviszeszedek dolgokon, és úgy gondoljuk, hogy indít a lélek, hogy ezt osszuk meg mással is összeszedetten, lényegre törően, nyilván nem terjengősen, az tényleg bizonyság legyen és bátorító legyen, akkor ne hallgassuk el, mert igenis ezek a hit példák, a hit tapasztalat példái erősítenek, bátorítást hoznak a többiek szívében. és létrehoznak, erősítenek egy hit atmoszférát. Egy isteni bizalmat erősítenek a szívünkben, szíveinkben. És hát azt is mondja Jézus, hogy a hit, ez az Istenbe vetett bizalom és a Krisztusba vetett bizalom túl árad a hívő emberen, kiárad, ugye egy ilyen kiáradás például ez a bizonyságtevés, aztán a mások felé való evangéliumi szolgálat, imádkozni másokért, szeretni másokat, irgalmasságot cselekedni másokkal, kiárad hitből cselekedni ezeket, Istentől való szeretetből és hitből cselekedni ezeket, ez túl tud áradni, ki tud áradni. Tehát, és azért mondom ezt nektek, mert Jézus, mikor tanít itt a János 14-ben, akkor nem áll meg ott, hogy ti nyugodjatok meg. És gyertek csembe. Hanem azt mondja, nekem nem elég az, hogy csak addig juss el, hogy a nullára. Én úgy meg akarlak áldani, hogy többleted legyen. Tehát, hogy ne csak annyit bír, hogy kibírd a napot, hanem erővel akarlak felövezni, hogy te tudj adni másnak. Tehát, hogy bátorítani, tehát, hogy emelni másokat. Azért jobb dolog adni, mint kapni. Azt mondja Jézus, miért? Mert van többleted. Mert meg vagy gazdagítva. És itt beszél Jézus erről a meggazdagított, hitben meggazdagított lelkületről. Gondoljatok bele, beszél akkor, amikor halni készül, és elhagyni készül a tanítványait. Tehát azért ez egy elég komoly lelki tusa volt ott. És probléma volt, amivel szembenéztek. János 14:12-től 14-ig a következőt mondja Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én benne azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban, ha valamit kértek tőlem, én az én nevemben megteszem. Tehát Jézus szól arról, hogy az Istenben, mint atyába vetett bizalom, és fiába a Krisztusban vetett bizalom nem csupán a saját szívünk megnyugtatására elegendő, hanem felszabadító erővel hat az életünkre, hogy túl áradjon rajtunk is alkalmassá tegyen bennünket a mások felé való szolgálatra. Erről biztosan tanít Jézus. Aztán azt mondja itt Jézus, hogy nálamnál nagyobbakat is tesztek, hát ugye erről azért ez egy aranyos dolog, mert ugye néhány keresztény ezt úgy érti, hogy übereljük Jézust. Tehát nem tudom, hogy lehet überelni, mondjuk egy halottat még jobban feltámasztani, mint Jézus, vagy egy sorvat kezet még jobban kinöveszteni, akkor nagyobb lesz, mint a másik, akkor vissza kell venni egy kicsit. Tehát, hogy akkor most értitek, szóval van ilyen hogy is mondjam, jóindulatú vallásos tévelgésből fakadó értelmezésenek az igének, de hát ez nem ezt jelenti. Tehát nem azt jelenti, hogy überelned kell Jézust, és akkor lesz egy jó hívő, ha, mit tudom én, Jézus feltámasztott két halottat, vagy háromat, akkor te tizet fogsz feltámasztani. Vagy mondom, jobban feltámasztod, mint Jézus. Vagy nem tudom. Tehát nem, nyilván nem erről van szó, de arról viszont mégiscsak szó, hogy nagyobbakat teszünk, mint ő. Tehát akkor mit ért ez alatt? Ha valamit kértek tőlem, azt mondja Jézus, én megteszem, tehát már mindjárt arról van szó, hogy nem mi tesszük, hanem ő. De mégis a szavainkon keresztül, meg az életünkön keresztül cselekszik. Együtt kezdünk működni a Szentlélek által Jézussal. Ez biztosan jelenti. Ezt mondja. Mert én teszem. Nevemben kértek, megteszem, tehát nem ti teszitek meg, hanem én teszem. Kezdtek imádkozni, átjárja a szíveteket az én gondolatom, az én bennem lévő indulat, és megmozdul a szívetek emberek felé, és ezen keresztül elkezdett cselekedni. És megtöltöm a szavaitokat isteni vigasztalással, szeretettel, isteni erővel, imádságotokat megtöltöm hittel, és elkezdem meggyógyítani a beteget, megszabadítani a görnyet hátút, és megszabadítani a bűnben vergődőt, reménységet a reménytelennek, vigasztalást a szomorkodónak, Isten erők szabadulnak fel rajtadok keresztül. Tehát Jézus cselekszik általunk. De mit jelent a nagyobbak? Hát a nagyobb kifejezés a szövegben azt jelenti, hogy nagyobb kiterjedés. Tehát szélesebb körben végzitek ezt a szolgálatot, mint én. Mert Jézus mondja, nem küldettem máshoz, csak ézzel háznának eltévedt jóaihoz. Tehát gyakorlatilag Jézus szolgálata nagy rész korlátozódik a zsidó népre, és majd a Apcsel 1.8-ban olvassuk ennek a nagyobbakat tesznek a magyarázatát, tehát hogy mit is értett Jézus ez alatt a tanítványoknak, felhasználni, el is mondja nekik, hogy és vesztek erőt, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdában, és még Samáriában, sőt a föld végső határaig. Tehát valószínűleg Jézus életében nem prédikált annyi embernek, mint Billy Graham. De Billy Graham nem hirdetett nagyobb evangéliumot, mint Jézus, hanem Billy Graham ugyanazt az evangéliumot hirdetett, csak több embernek. Értitek? Tehát a területileg szélesebb körben történik mindaz, amit Jézus cselekszik, de megtörténik. Mert Jézus Krisztus tegnap van is mindörökké ugyanaz. Amen. Tehát nem rövidült meg az Úr keze. Bármit, amit akkor megtett Jézus, ma is képes megtenni. De ő cselekszik. Ő. De rajtunk keresztül. És ezért fontos, ha bíztok Istenben, bízunk Jézusban, akkor ezek elkezdenek működni az életünkön keresztül, mert együtt tudunk működni vele. Tehát nem egy letapadt, egy reménytelen, egy szorongó, egy félelmekkel teli életünk lesz, hanem gazdag lesz az Isten szeretetében és kegyelmében, és ez a bőség, ami bennünk van, ebből jut másnak is. És hát az Istenben való bizalom reménye, az jutalomként aratik a hívőnek. Betölte a szívét ez a remény. Azt mondja a János 14.2-ben, hogy olvastuk, hogy az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondta volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat, és elmondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És néhány igét hadd olvassak fel nektek, és kicsit figyeljetek oda. Ez csak egyetlen szösszenet, hogy de mindennek evangéliumi értelme van. Ha olvastatok a jeruzsálemi ószövetségi templomról, akkor talán olvastatok a kamarákról, amelyek több szinten a falba be voltak építve. És ezek a kamarák jelentős része a papoknak a kamarái voltak, ugye? Ott tudtak öltözni, ők kapták meg. És bibliatudósok azt mondják, hogy milyen csodálatos evangélium előkép. Hogy a templomban a papoknak a helye, előképe a mennyben, a királyi papságban tartozók helyének. Tehát a mennyei templomban ugyanígy készül hely mindenki számára. Személyre szabott, mert ott is személyre szabott volt. A hely nem közös volt, ki volt rendelve kié. Nagyon érdekes ez a kép, amelyet itt, mondom, bibliatudósok összehoznak ezzel az igével. Tehát nekem tetszik mindenképpen, szerintem nagyon evangéliumi szemléletmód. A Zsoltárok könyvében a következőt olvasok 68-19-től. Fölment a magas hegyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. Hát téged meg engem, érted? Nem szuperhívőket, nem a vasartnadrágosokat, a legjobb embereket, hanem lázadókat. Mindannyian azok vagyunk egyébként, csak valaki még nem tudja. Vagy nem akarja beismerni. Lázadókat. Most már ott laksz, Uram Isten. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. Isten, ami szabadító Istenünk. Az Úr, a mi Urunk kihozott a halálból is. Tehát elment a magas helyre, hogy életet szerezzen. Kihozzon a halálból bennünket, akik korábban lázadók volt. Vagy még ma is azok vagyunk, de szól nekünk, hogy jöjj ki, tér meg. Meg akarlak menteni? Efézusi levélben idézve van ez az ige, a Zsoltárok 68-ból, Pál apostol idézi, ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek, az pedig, hogy felment, mi más jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre, aki leszállt, fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. A mi Úrunk Jézus. Betöltse a mindenséget. Ez a mi Úrunk, akit örökös társunknak, nagyobb testvérnek nevez a Biblia. Testvérünknek nevezi Jézust. Pontosan minket nevez az ő testvérének. Örökös társainak nevez bennünket az Isten. Igen. Ez elképesztő. Elképesztő. Ne félj, férgecske Jákob. Miért mondja ezt az írás? Mert féregnek gondoljuk magunkat néha. És joggal gondoljuk ennek magunkat, mert a lázadásunkat szembesülünk. De a szembesítés kegyelem. Kegyelem a szembesítés. A szabadítás első lépése. Mert ha vakon vagy, még meg se tudsz változni. Az is kegyelem. Zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből olvasok még néhány igét. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgokép másait ezekkel tisztítsák meg magukat, a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi kép másba ment be Krisztus, hanem magába, a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten szín előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Ez a megigazítás. Hogy a hitedet higgy Istenbe, és higgy Jézusba. Mert az én atyám házában sok hajlék van. Akkor azt mondja az írás, hogy azt mondja rád Isten, hogy nem vagy bűnös. Ez a megigazítás. Fel vagy mentve. Ki van rád mondva, hogy nem vagy bűnös. Miért? Mert elszenvedte a Mesiás a bűneink büntetését. Kifizette a bűneink büntetését. Átvenni hitáltal lehetséges. Egy dolguk van. Átveszed hitáltal. Hogy ő szemelet helyetted. És megtisztulsz az övére által. Halleluja. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, aztán pedig az ítélet következik, úgy a Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Ugye ezért mondja sokak, hogy ő mindenkiért meghalt, de elvenne a bűnét csak annak tudja, aki elfogadja az áldozatát. Ez a hit titka. Igen. Sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűnhordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt szabadításukra, üdvösségükre. Hogy a Márk evangéliumában azt olvassuk, az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és Isten jobbjára ült. Vagy a római levélben a bátorítás 8. rész 38-as versétől, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, semmiféle más teremmény, olvassuk együtt, nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Pál már nem tudta hova fokozni, úgy gondolta, hogyha neked lenne kifogásod, az is benne legyen ebbe. Semmiféle más. Teremnéhez neked szól. Aki azt gondolja, hogy neked eddig nem szól semmi. Tehát semmiféle más. Tehát a tiéd is. A te problémáid is. A te szükségeid is. 2 Korintus 5.17-ben végül ez a témáza, a reménység biztonsága, amely bejön a hit által az ember szellemébe, szívébe. Azt írja a 2 Korintus 5.1-ben. Tudjuk pedig, hogy a földi sátorunk összeomlik, ugye a fizikai testünk az élet ebben a földi létben véges, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Van örök élet. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hely van. És végül, jó szokásom a szíven, még bátorítást is fogok mondani. Ezen kívül még bátorítást fogok mondani. Bizonyára kell. Nekem legalább is mindig szükséges. Az jó, soha nem sok. És mindig jókor jön. János 14.6. Olvassuk együtt. Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. De általa igen. Érted? Hát általa igen. Pont az a lényeg, hogy van egy keskeny út. Van most már út, amelyen keresztül az atyával közösségben lehetünk. Krisztusban, a megváltóban, mint Isten fiában biztos alapot találunk, és aki benne hisz, az biztosan ott lesz, ahol ő van. Amen. Biztosan ott lesz, ahol ő van. Ez nem kérdés. Oh, halleluja. Bűneinket rajtunk érte számon az Isten. Miattunk, helyettünk és értünk halt meg. Az irántunk való szeretettől indítatva szenvedett a kereszten. Meghalt, de feltámadt és él örökké. És előre ment a mennybe, azt mondja, hogy helyet készítsen a mi számunkra. Halleluja. Hát a helykészítés nyilván nem kőműves kanállal történik, hanem a Biblia azt mondja, hogy közben jár értünk esendő emberekért. Szüntelenül közben jár. Az, aki meg tud indulni a mi erőtlenségeink láttán. Mert maga is erőtlenség kísértéseimen keresztül. Emberi mi voltában elszenvedte, átélte a fájdalmat, a szenvedést, az árulást, a félelmet. Jézus félt. Ha félek is, mondja Dávid, benned bízom. Profécia. Jézusban ez volt. Félt, de bízott az atyában. A félelem, az megjelenhet az életünkben, de benne bízunk. És a félelem uralja az életünket. Félek is, benned bízom. Csatlakozz te is Krisztus tanítványi közösségéhez, hogy tiéd legyen az ígéret. Halld meg Jézus bátorító szavait. János 14:1. Ne nyugtalankodjék a te szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. Ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott lehetek ti is. Ahova pedig én megyek, hogy tudjátok az utat, hogy hallottuk az út, maga Jézus Krisztus. Fogadjuk hittel Jézus Krisztus ígéretét, és engedjük át az életünk irányítását a Szent Szellemnek. Hallgassunk rá, hogy éljünk, és az ő élete, a Krisztus élete a Szent Szellem által, megelevenedő igék által megjelenjen halandó testünkben. Az örökké való életnek az ereje. És erről szól a szolgált elején felolvasott ige szakaszban a János 14:15-től az írás, hogy az utolsó ige, amit most olvasok nektek, bátorítsa a szívünket. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Olvasjuk. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, benetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem. De ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Amen. Dicsőség az Úrnak.